tovább megy, és ki akarja fejteni azt, hogy hogyan is van ez. Bemutatta ezt a szeretetet valóságosan, kézzelfogható formában. Itt is mondtátok a beszélgetésben, hogy szép-szép az elméje, de amikor valóság van mögötte, kézzelfogható ember, ugye? A küzdelem a kolbásszal, és küzdelem a természetünkkel és a vágyainkkal. Ez valóságos dolog. Akkor érezzük, hogy hát ha ő legyőzte, talán én is legyőzhetem. Ha ő megharcolta a harcot, talán én is megharcoltam. És valakit elküldött Isten, hogy elvonja azt a leplet, amit Sátán, az ellenhatalom támasztott az ember szeme elé, hogy Isten rossz, Isten betegítő tényező, Isten maga a halál. Nem, Isten nem ilyen. Elküldte az ő fiát, hogy megismertesse velünk az Atya szeretetét, kijelentette számunkra az ő szeretetét, és nem csak szavakkal is elmondta, igékkel kifejtette, hogy én az Atyát mutatom be néktek. Isten így szeret benneteket. Azért jöttem erre a földre, mert az Atya küldött engem, és én elfogadtam, egyetértek vele, mert téged szeret az Atya. És én bemutatom az Atya szeretetét. Cselekedetei bizonyították isteni küldetését, szeretet, irgalmasság és együttérző részvét nyilatkozott meg élete minden tettében. Bemutatta az Atya jellemét, hogy minden tettében a szeretet nyilatkozik meg. Az énekünk a Teremtőről szólt, a természetről. Alkotta a csillagokat, a vizet, a hegyeket. A szeretet nyilvánul meg benne. Én a legtöbbet a Biblia után, a Bibliáról, Ellen Good White-nak az ötkötetes sorozatából tanultam, ami a Teremtéstől indul, és a Korszakok nyomában címmel a végén az újjáteremtéssel zárul, és érdekességként találtam benne két mondatot, az elején és a végén, a legelején és a legvégén. Figyeljétek meg, így kezdődik. Isten a szeretet. Ez mindig így volt, ez így van, és mindig így lesz. Így kezdődik. És még hozzáfűzi később, egy-két mondattal később, a nagy küzdelemben, minden tettében, az ítéletben is, kézzelfoghatóan megnyilatkozik, hogy Isten a szeretet. És tudjátok, hogy zárul ez a sorozat? Több ezer oldalon keresztül mutatja be az egész bibliai nagy történetet. Így zárul. Tőle, aki mindent teremtett, árad az élet. A fény és az öröm a határtalan téren át. Élők és élettelenek a legparányibb atomtól a legnagyobb csillagig tökéletes szépségükkel és felhőtlen boldogságukkal hirdetik, hogy Isten a szeretet. Ha keressük a természetnek, a világnak a törvényét, a fizikusok ezt teszik, próbálták a törvényeket megfogalmazni, négy nagy törvényt találtak, utána kettőt, a mikro- meg a makrovilágra, és most van az a fázis, hogy keresik az összefogó egyetlen egy törvényt. Elméletek vannak, de nem találták meg. Például a húrelmélet, meg ilyenek. A Biblia azt mondja, hogy megvan a törvény. A parányi atomtól a legnagyobb csillagig minden azt vallja, hogy Isten a szeretet. A törvény a szeretet. Az igazság a szeretet. A megoldás a szeretet. A te szívdobogásodban az Isten szeretete lüktet. A természet hatalmas műveiben is Isten nyilvánítja ki a szeretetét. Minden róla tanúskodik, csak mi nem veszük már észre. Eltompultunk, süketek és vakokká váltunk, de ő ad halló fület és látó szemet, mondja Példabeszédek könyvében. Jézus bemutatta az Isten szeretetét, és figyeljétek meg, hogy milyen módon közelítette meg az embert. A legnagyobb tapintat, körültekintés és szívélyesség, figyelmesség jellemezte őt az emberekkel való érintkezése során. Sohasem volt nyers, sohasem szólt határozott szigorúsággal alaptalanul, soha nem okozott szükségtelen szenvedést az érzékeny lelkeknek. Nem részesítette kemény megrovásban az emberi gyengeségeket, az igazságot szólta, de ezt mindenkor szeretettel tette. Leleplezte viszont a képmutatást, a hitetlenséget, az álnokságot, de még ilyenkor is fájdalom volt a hangjában. Súlyos feddéseit is megrendülés hatotta át. Jézus az önmegtagadás és másokról való körültekintő gondoskodás életét élte a földön. Érték volt számára minden emberi lélek, nem volt személyválogató. Nem mondta, hogy te kevesebbet érsz, mint a másik. ő többet ér. Nem volt kivételezés. Mindenkit egyformán szeretett. Ezt be is bizonyította, mert minden emberért meghalt Jézus Krisztus. Egyedi, páratlan értékek vagyunk Isten szemében. Minden emberben elveszett lényt látott, akinek a megmentése az ő feladata. Minden emberben, te benned is. Talán az, hogy mi itt vagyunk, egy ilyen hetet együtt eltölthettünk, talán felvetődik bennünk a gondolat, talán nem Isten gondviselése volt ez, hogy ő bennünket ide elvezérelt, hogy itt tölthettünk egy hetet, szép környezetben, jó emberi társaságban, az ige fényében, az isteni törvények szellemében, amiket senkire nem erőltet az Isten, mert tapintat, gyengétség és figyelmesség az ő lénye. Senkire semmit nem erőltet. Tanít bennünket, hogy ha mi elhisszük az ő szeretetét, ha mi be akarjuk fogadni az ő szeretetét, akkor bennünket szinte, mint a kisgyerekeket, lépésről lépésre vezet magához és a törvényeihez közel. Olyan törvényeket mutat be számunkra, amelyek biztosan azt eredményezik, hogy élet, egészség, gyógyulás fakad a nyomában. Számomra ez a könyv nagyon sokat jelent. Csalami László amerikai intézetében is tankönyvként használják, Ellen Gott Várta Nagyorvos lábnyomán című könyv. És figyeljétek meg, ilyen tőszavakban próbáltam megfogalmazni a könyv alapján azokat a lépéseket, amiket Isten tanácsol nékünk. Az első, gondolatcsere. Gondolatcsere. Az ember szereti a saját gondolatait gondolni. Azok nem jók. Így mondja a szerző. Sokan az élet terheinek súlyát megkétszerezik azzal, hogy állandóan valamilyen nehézségtől tartanak. Pedig nem kellene, hogy így legyen, hogy az élet teher legyen számukra. Gondolatmenetük megváltoztatása céltudatos erőfeszítésbe kerül, de lehet változtatni. Boldogságuk a jelenlegi és az eljövendő azon múlik, hogy tekintetüket kellemes dolgokra függesztik-e, elfordulnak-e a sötét képektől. Ezt szerintem minden édesanyja automatikusan tudja a szíve mélyén. Az én édesanyám is tudta. Este lefeküdtünk otthon, kisgyerek voltam, néhány éves, és mondtam, anyu, félek a farkastól. Nem is láttam még farkas, de valahogy hallottam talán a mesében, hogy mit csinált ez a farkas, ott a nagymama meg a farkas története, ugye ismerjük. Félek a farkastól. És ő mit mondott nekem? Balatonfüredre szoktunk menni üdülni. Nagyon jól éreztem ott mindig magam, állandóan vártam, hogy eljön az évnek ez az időszaka. Hát emlékezzél, Atikám mondta, ott, amikor fürödtünk, és együtt volt a család, és élveztük a napfényt, és a szép környezetet. Gondolj erre! A gondolataimat, a képzeletemet a jóra irányította, a sötét képekről elvette, és a jóra irányította. És én arra gondoltam, és elaludtam nyugodtan. Talán azt mondjátok, jó, ilyen kis dolognál talán ez működik, de nagy dolognál láttam erre példát. Egy kedves idős nénivel voltam együtt, pontosabban hát kaptam a hírt, hogy meghalt a férje, akivel 50 éven keresztül boldogan éltek, olyan házasságban, amire még példát nem láttam. És aztán elmentem hozzá, amikor meghalt, másnap reggel ott voltam, és egy héten keresztül vele voltam, és tanulja voltam annak, hogy talán 100-an is felhívták telefonon, és hát nem a telefonbeszélgetés, de hát az ő beszélgetését végig kellett hallgatnom, mert hát egy szobában voltunk, és láttam, hogy hogy beszél emberekkel, és hogy viseli el ezt a mérhetetlen fájdalmat, mert ő nagyon szerette a férjét, és egymást nagyon szerették. És megkérdeztem tőle, de hát hogy tudod ezt elhordozni, ezt a fájdalmat? Mert amikor telefonált, akkor mindig mosolygott, közben pedig folytak a szeméből a könnyek. És egy panaszszót nem mondott, hanem mindig hozzáfűzte a Jóisten kegyelméből, így és így történt. És nem volt benne semmi negatív hozzáállás. És akkor elmondta a titkot. Na, nem jön rád a rossz gondolat? Azt mondja, dehogyis nem, folyamatosan kísértem, most már egyedül maradsz, most már nincs férjed, nem számíthatsz senkire, mi lesz veled, így kell meghalnod. Ismerősek, nem? De azt mondta, egy percig sem engedem, hogy uralkodjanak rajtam. Mert a Jóisten megmutatta, hogy mit kell tennem. Hálát kell adnom azért, hogy 50 évig együtt éltünk, hogy mennyi szép élményt éltünk át, hogy mennyi közös tapasztalatban voltunk, hogy ilyen szép életünk lehetett. Hát van milyen kincses tárból merítenem. És így viselkedett. Évek teltek el azóta, nem lett depresszió, sőt, Hány esetet ismerek, hogy akinek meghalt a házastársa, őt hívták, én is vittem emberekhez. Beszélj nekik róla, hogy mi a megoldás titka. Gondolatcsere. Képzeletcsere. Akaratcsere. Beszédcsere. Cselekedetcsere. Ez a fejezet, aminek az a címe a test és a lélek kölcsönhatása. Ebből is kimásoltam az idézeteket, amiket elvihettek magatokkal, ide letettem a székre. Erről szólnak, hogy az embernek van hatalma az Isten segítségével az akaratát helyesen irányítani. A képzeletét helyesen használni. Meggondolni az érzéseit. Hogy ne az érzéseinkre figyeljünk, és ne ezeket elemezgessük, mert ezek gyengítik hitünket, és elbátortalanítanak bennünket. Ne érzelmeink vizsgálatával és szabadjára engedésével éljünk, mert ezzel kaputtárunk a kételj előtt, és elveszítjük tisztán látásunkat. Mondok egy példát. Biztosan átértétek ti is, amikor az ember vétkezett, valaki ellene vétkezett, és hát haragudott rá hosszan, mélységes sérelemként érte meg azt a tettet, amit ellene tettek, és hát aztán nagy nehezen, de megbocsátott, és őszintén aztán ki tudta mondani, hogy megbocsátok, mert mondjuk bocsánatot kért, vagy ha nem, akkor is. Igen ám, de eltelik egy-két hét, és megint eszébe jut, na de hát hogy viselkedett velem? És megint felkavarodik az emberben az emlék, az érzések. Hogy úgy mondjam, ez természetes. Na de kinek van igaza? Az érzéseknek? Vagy annak, amit ő tett? Hát ilyenkor kell emlékeztetni az érzéseit az embernek, hogy én megbocsátottam, és ti érzelmeim nem a valóságot tükrözitek, hanem azt a valóságot, amit én már hátam mögé vetettem. Tehát nem foglalkozom veletek, és tanuljátok meg, hogy annak örüljetek, hogy én megbocsátottam. És hogyha az érzelmeinket fegyelmezzük, akkor idővel az érzelmeink majd megtanulják és alkalmazkodnak az értelmünkhöz és az akarati döntésünkhöz, hogy tudjanak örülni annak, hogy megbocsátottam. Ezekből következik az, ami nagyon nagy tapasztalat volt számomra. Házassággondozó hetünkön tanultunk erről, amikor ugye a házastársnak a problémás magatartása és nehézségei az embert beborítják, és hát a panasz-panasz hátán fakad az emberből. Ott tanultuk meg a vezetőinktől, hogy azt mondták, hogy inkább gondolkozz azon, hogy miért vagy hálás, hogy hálás lehetsz a feleségedért vagy a férjedért. És emlékezz arra az időre, amikor még együtt voltatok szeretetben, és a közös örömöket átéltétek, ezeken időz. De más élethelyzetben is működik ez. Emlékszem rá, itt Ellen White-nak a mondatához kapcsolom a tapasztalatomat, a test és a lélek gyógyítására a hálás és dicsőítő lelkületnél nincs jobb orvosság. Épp oly kötelességünk leküzdeni a búskomorságot, az elégedetlen gondolatokat és érzéseket, mint imádkozni. Emlékszem rá, hogy mentem ki Balatonfüredre egyszer egy reggel hajnalban, súlyos gondokkal megterhelve a lelkemben, gondoltam, hogy elmondom a Jóistennek, és kiértem a partra, épp a nap kelt fel, gyönyörű volt a látvány, a hatalmas tér, hát adtam a Jóistennek, milyen szép, Istenem, köszönöm ezt a szép látványt. Na, de itt van, mondottam, magamban az én problémám. Néztem tovább, ott láttam a kacsákat, a hattyukat, ott úszkáltak, vidámak voltak, a fényben fürödtek. Aj, mondom, milyen gyönyörű, Istenem, köszönöm ezt a szép látványt. De itt van az én problémám, amit meg kell beszélnem veled. Aztán néztem tovább, ott vannak a virágözönök, gyönyörű ágyasok, tele virágokkal. Jaj, de gyönyörű, Istenem, hogy felemeljek a lelkemet. És egyszer csak a Jóisten a szívem mélyén így tanított, azt mondta, hogy ne ezzel foglalkozz, mármint, hogy a problémáddal. Adj hálát. Vedd számba, hogy miért lehetsz hálás. És órákon keresztül ezt tettem, számba vettem. Végül olyan öröm töltötte a lelkemet, és olyan hála, hogy mint a pára eltűnt a problémám. Ne feledjétek, a hálás és dicsőítő lelkületnél nincs jobb orvosság. És ez a szerző arról is ír, amit Csalmi László mondott, ezzel zárom ezt a gondolatmenetet, hogy a legnagyobb gyógyerő, hogy ha igyekszünk másokon, nálunk nyomorultabbakon segíteni. Szívünkből elszáll a homály, miközben másokon segítünk. Amikor másokat bátorítunk azzal a vigasztalással, amelytől mi is megvigasztalottunk, az áldás visszaszáll rá. ez egy törvény. Kedves táborozók, ha mi megismertük, hogy Isten a szeretet, a Biblia szerint egyetlen egy üzenete van a világnak, a keresztény emberek felől, a világ felé. Egy üzenet, két szó, ami minden tartalmaz. Isten a szeretet. Ezt kell elmondanunk. Isten a gyógyulás, az ő törvénye a gyógyulás, a nyolc alapelv a gyógyulás. Az ige maga a gyógyulás, Krisztus maga a gyógyulás, az élet. Így röviden azt mondta, én vagyok az élet. És ha ezt tesszük, hatalmas örömben éljük az életünket, ha az ő igéjét követjük, ha az ő egészségügyi alapelveit követjük, akkor az életünkben megelégedettség, öröm, megnyugvás lesz. Ez maga a gyógyulás. Mert hiszünk Istenben, hogy ő nem téved, az ő törvényei igazak, szentek és tiszták. Zárásként arról szeretnék beszélni pár mondatot, és ezzel zárom az Isten tiszteletet, hogy Jézus bemutatta az Isten szeretetét, bemutatta a leggyengédebb földi kötelékek párhuzamában az Isten szeretetét. Azt mondta, olyan az Isten, mint egy édesanya, mint egy édesapa, mint a szerelmes, mint a házastárs, mint a barát, mint a rokon, mint aki lángol az ő szeretetével értünk. És próbálja ezáltal kifejteni azt, hogy gondolj rám úgy, mint arra a személyre az életben, akit a legjobban szeretsz. De annak a személynek a szeretetét én ezerszeresen felülmúlom. Elhisszük ezt? Mert Isten ezt mondja. Mindenkinél értékesebb vagy Isten szemében. Mintha rajtad kívül nem is létezne más ezen a földön. Ezt nem én találom ki. Azt mondja a Biblia, János Evangélium a 3. fejezet 16. versében, ha csak egy valaki is, ha csak te lennél az, akiért érdemes meghalni, Krisztus meghalt volna, érted? Mennyire felértékel bennünket ez a szeretet, hogy Isten fiainak neveztethetünk, a megváltásunkért fizetett ár végtelen áldozat, hogy a mennyei atyánk halálra adta a fiát értünk, fogalmat kell, hogy adjon nekünk arról, hogy mivé válhatunk Krisztus által. A Biblia azt mondja, hogy pontosan ugyanazt a jellemet, azt a szeretetet tükrözhetjük, ha befogadjuk ezt a szeretetet, de enélkül nem. Hit kell ehhez, és bizalom Istenben. És ha viszont megvan ez, akkor te is tudsz krisztusi módon szólni, beszélni, gondolkodni, érezni, akarni és cselekedni. Ember erre nem képes, de ez a legnagyobb ajándék, amit nekünk ad. A szívünket, a kőkemény emberi természetünkkel megterhelt, nyomorult, önző szívünket, a kőszívet hús szívvé tudja változtatni, kicserélni, ez hihetetlen. Ennél nagyobb ajándékot senki nem tud neked adni ezen a világon. Ennél nagyobb kincset, értéket, ennél nagyobb értékelést senki nem tud neked adni ezen a világon, és nekem sem, hogy Isten szeret, és nem akárhogyan szeret. Mindenestül, egész lényével szeret. Akkor is szeret bennünket, ha nem követjük őt. Akkor is szeret. Nem tudod kivédeni, hogy szeret, mert az ő szeretete változhatatlan. Megváltoztathatatlan. Így írja a szerző, példátlan szeretet. A mennyei király gyermekeivé válhatunk. Milyen értékes ígéret. A legelmélyültebb elmélkedésre érdemes. Isten csodálatra méltó szeretete egy világ iránt, amely nem szerette őt. Képzeljétek el, Isten mit érezhet? Ő szeret téged, az egész világot, és a világ nem szereti az Isten. Te szereted az Isten? Olyan hatalmat rejt ez a gondolat, amely Isten előtti meghódolása készteti a lelket. Fogjul el az értelmet, hogy meghajoljon Isten akarata előtt. Minél többet tanulmányozok Isten jellemét a keresztfényében, annál többet látunk meg kegyelméből, és szeretettel, megbocsátással párosult igazságosságából. Minél inkább elmélyedünk ebben a témában, annál világosabban felismerjük a végtelen szeretet, és az együttérző könyörület megszámlálhatatlan megnyilatkozását, amely az önfejű és tévelygő gyermeke után sóvárgó anyai szív szeretetét is végtelenül felülmúlja. Képzeljétek egy anya, amikor vágyakozik az önfejű és tévelygő gyermeke után, aki nem szereti viszont az édesanyát. És sóvárog az anyai szív, hogy az én gyerekem, hát elfordult tőlem. Úgy vágyam, hogy szeressem. Érezzétek, édesanyák, édesapák ezt a vágyat Isten iránt. Istennek irántunk való vágyát. És azt mondja, hogy ezt a sóvárgó anyai szív szeretetét is végtelenül felülmúlja az Isten szeretete irántunk, hogy sóvárog irántunk. Kedves táborozók, ez az a szeretet, ez az a gyógyerő, ez az az alapelv, ez az a törvény, ami nélkül nincs élet, nincs gyógyulás, nincs egészség, nincs értelem, nincs örök élet. Ha viszont be tudjuk fogadni, akkor van mindez a miénk. Én szívem mélyéből kívánom, hogy legyen tiétek ez a szeretet. Fogadjátok el, ingyen van. Nem kell érte fizetni semmit. Készen van. Ez egy kész ajándék, terített asztal. Nyújjatok ki ezért az ajándékért. Vegyétek el, fogadjátok be. A szíveteket kell csak megnyitni. Mit kell elveszíteni, hogy a tiétek legyen? A bűneiteket, a tévedéseiteket. Sokat ér az? Nem ér az semmit. A spornak és tűznek való. De az Isten szeretete örökké való. Próbáltam néhány mondatban összefoglalni ezt a gondolatot az egyik könyvemben, a Teremtő, mert a Természetben című könyvemben. Ezekkel a gondolatokkal zárom az Isten tiszteletet, amit megkértem Zsuzsát, hogy legyen kedves, olvassa fel.
Értsd meg, úgy szeretlek, mint anya a kicsinyét. Figyeld meg, a csecsemő nem tudja magát ellátni, ennivalót készíteni, pohárért nyúlni, felöltözni. Mind-mind az édesanyja teszi meg érte. A szülei gondoskodnak róla. Így gondoskodom rólad. Már akkor is ezt tettem, amikor öntudatlan voltál, amikor megalkottalak. Így adtam neked az életet, az időt, az ajándékaimat, az életerőt, látást, hallást, szaglást, tapintást, ízlelést, gondolkodást, hogy keres, kutas, hogy felfedezd, közel vagyok hozzád. Valójában bennem élsz. Tudatosítsd ezt magadban. Életed belőlem sarjad, bennem gyökerezik, tőlem függ. Hát elfeledkezheti ki az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián. És ha elfeledkeznének is ezek, én te rólad el nem feledkezem. Bíz bennem, feltétel nélküli bizalommal, szól halk szelídséggel Krisztus. Hiszen szeretlek, feltétel nélküli szeretettel. Tudd meg, hogy szeretetem oly lángoló irántad, hogy az én isteni életemet a te emberi léted alá rendeltem. A te életedet értékesebbnek tartottam, mint az enyémet, hiszen érted, odaadtam. Bűneit, terhét magamra vettem, hogy te igazságom ruhájába öltözhess, vétkeid pusztító következményét, kárhozatát hordoztam, hogy te az én tiszta életemből részesülj. Gondolj erre, ha kételyek ébrednek benned irántam. Ha csak egy valaki fogadta volna el, csak te fogadtad volna el az áldozatomat e földön, egyedül érted is meghoztam volna. És nem csak volna, hanem meg is hoztam. Tudd, hidd. Szemem fényénél értékesebb vagy nekem. Én kárhozattá lettem, csak te el ne vesz. Mondd meg, mit kellett volna még tennem szőlőmmel, amit meg nem tettem? Én fizettem a világ mindenségben a legtöbbet érted. Senki sem értékelhet téged ennél többre. Ezért tartsd magadat, a te megváltott életedet nagyon drágának, olyan kincsnek, amely el nem adható, el nem kótyavetyélhető. Tartsd magad olyan értékesnek a vérem által, mint amilyennek én tartottalak, és tartalak téged.
Mennyei atyánk, A te igédből érezzük, hogy a szereteted felfoghatatlan mélységű, magasságú, szélességű és hosszúságú, kimeríthetetlen, örökkévaló, és az egész világ mindenség határtalan korszakain keresztül árad. Mi pedig tompa, tunya, megkövült lényekként alig tudunk ebből felfogni valamit. Kérünk Istenünk, vedd le rólunk ezt a homályt, oszlasd el ezt a homályos függönyt, ami eltakar bennünket előlünk. Kérünk a gondolatainkat, az érzéseinket, változtasd meg, adj látó szemet és halló fület, hogy be tudjuk fogadni azt a szeretetet, aminélkül nincs értelme az életnek. Kérünk Istenünk, részesíts ebben a hatalmas tapasztalatban mindannyiunkat, gyerekeket és felnőtteket egyaránt. Gyógyíts meg bennünket, Istenünk, mert betegek vagyunk. Szabadíts meg bennünket, Istenünk, a megkötözöttségünktől, a hitetlenségtől. Add, hogy megszavazzuk neked a bizalmat, hiszen olyan árat fizettél értünk, ami felfoghatatlan ár. Add, hogy ne tétovázzunk, hogy be tudjunk téged fogadni. Tudjuk, hogy te nem fogsz bennünket erőltetni, mert te végtelenül gyengéd és tapintatos vagy, halkszavú. Nyisd meg a szívünket, hogy be tudjuk fogadni ezt a szeretetet, és ennek fényében új életet tudjunk élni, egy boldog, örömteli, egészséges életet Jézusunk által. Amen.